Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami lehet, hogy ott van a mindennapi életünkbe körülöttünk is, csak éppen nem ismerjük fel, ez pedig az evészavarok. Köszöntöm itt a stúdióban szakértőnket, Gyulai Ildikó pszichológust.
Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Bevezetőnek beszéljünk akkor egy kicsit ennek a problémának az okairól.
Étkezési zavarok, vagy evési zavarokat már az ókorban is ismerték, azonban néhány évtizeddel ezelőtt egyre inkább megszaporodtak az étkezési zavarokkal diagnosztizált páciensek száma, napjainkban pedig azt tapasztaljuk, hogy tetéződik a számuk. Ennek az oka többféle is, és nagyon összetett. Van egyrészt egy biológiai háttere, tehát van egy genetikai hajlam. Vannak kutatások, amelyek most azt mondják, hogy már magzati korban érte a kisbabát valami olyan károsodás, ami hajlamossá tette arra, hogy később evési zavar alakuljon ki nála. Vannak szociokulturális háttere is ennek. Ide tartozik a mai kultúra, társadalom, ami egy ilyen szlogent sugároz felénk, hogy jól kinézni és jól érezni magunkat a bőrünkben, ami nagyon jó addig, amíg ezt mértékkel tudjuk mi is csinálni. Aztán ide sorolnám még a szociokulturális okokhoz a médiát, hiszen hogyha megnyitunk egy internetes oldalt, vagy egy újságot, vagy megnézzük a televíziót, mindenhonnét az sugároz, hogy a szépen kidolgozott, izmos test, vagy a nőknél a nagyon vékony, keskeny csípő, hosszú combok, az az ideális, amely egy olyan irreális testképet sugároz felénk, amit sok nő egész egyszerűen genetikai adottságainál fogva nem képes elérni. És hát vannak a pszichés okok is, amik hajlamossá tehetnek egy személyt arra, hogy evési zavarokkal küszködjön. Például akinek van egy szorongási hajlama, vagy nagyon maximalista személyiség, beállítottságú. Aztán ide sorolnám még a teljesítmény elvárásokat, mikor vagy saját magával szembe, vagy a környezet, a család tesz egy gyerekre olyan magas elvárásokat, amiknek nem tud megfelelni. Ezen kívül ide lehet még sorolni önismereti nehézségeket, önkontroll problémákat, valamint különösen a kamaszoknál az nem megfelelő én határokat. Ez különösen az anorexiával küzdő gyermekeknél jellemző, hogy nincsenek jó én határok kialakítva. Értem ez alatt azt például, hogy a családokban nincsen mindenkinek saját kis helye, saját ágya, sokszor a lakásban nincs még a szobán se ajtó, vagy egymás titkos naplóiban olvasnak bele, ilyenkor úgy érezheti a kamasz gyerek, hogy legalább egyetlen területen az étkezésnél és a súlya fölött ő gyakorolhat kontrollt. Pont ezért fontos megemlítenem, hogy sokszor a családterápia az, ami ilyen problémáknál segítség lehet, hiszen a gyereknek a tünete az sokszor csak egy figyelmeztető jelzés, ami sokszor elfed vagy elirányítja a figyelmet sokkal nagyobb konfliktusok vagy családi problémákról.
Az evés zavaráról beszélünk. A táplálkozás az egyik legfőbb éltető elemünk, és ugye kisgyermekkorban még hellyel közzel ez még rendjén is működik. Mik történnek, milyen folyamatok zajlanak le, hogy egyszer csak táplálkozásban bekövetkezik a zavar, és hogy nem jól működik?
Hát, hogy pontosan milyen folyamatok zajlanak le, ezt nagyon szeretnénk mi szakemberek is tudni. Az biztos, hogy egy testkép zavar az, ami ilyenkor sokszor elindítja, tehát nem látja magát elég csinosnak, ő is olyan szeretne lenni. Sokszor van, hogy egy mondat, amit mondjuk az első szerelem odavág neki, hogy nem vagy elég csinos, és egy ilyen megfelelési vágy, vagy egy fogyókúra az, ami először egy jól sikerült fogyókúra, ami később anorexiába, bulémiába sodorhat egy szemét.
Hány éves kor körül kezdődik ez a probléma?
Hát ez nagyon változó, attól függően, hogy pontosan melyik evési zavarról van szó.
Akkor következik most pár perc zene, és utána megkérem Gyulai Ildikót, hogy beszéljen nekünk arról, hogy nevesítsük ezt, hogy milyen evési zavarokat ismerhetünk. Jöjjön akkor a zene, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Gyulai Ildikó pszichológussal, és a mai napon az evés zavarokról beszélgetünk, és ugye a zene előtt még azt ígértük a hallgatóknak, hogy akkor nevesítjük is a típusait. Melyek azok, amik a leggyakrabban fordulnak elő?
Így van, nagyon sokféle étkezési zavart ismer a szakirodalom. Az egyik legismertebb talán az anorexia, a bulémia, van egy ortorexia nevezetű evési zavar, ami az egészséges táplálékok túlzásba vitt figyelése és azzal való foglalkozást jelent. Aztán van ilyen, hogy inverz anorexia, ez főleg fiatal fiúknál, amikor a koruknak és a testalkatuknak ellentétesen ők nagyon sok testtömeget szeretnének építeni, és van most egy, a legújabb, az a szubklinikai evészavar, ami igazából arról szól, hogy nincsen egyetlen egy olyan jellemző diagnosztikai csoport, amiben besorolható lenne. Ide sorolnám azokat, akik például hosszú évekig fogyókúráznak, lefogynak 20 kilót, utána fölhíznak 20-30 kilót, tehát ez a köznyelvbe hívott jojó effektus, vagy egy ideig használnak olyan fogyókúrás tablettákat, szereket, amivel sikert érnek el, és utána újra föladják, vagy elkezdenek egy nagyobb testedzést, majd abba hagyják. Ez azért nagyon veszélyes. Igaz, hogy nem pszichiátriai kórkép, de ennek ellenére hosszú évekig, 20-25 évig is elhúzódhat egy ember életébe, és ugyanúgy pszichés nehézségek húzódnak meg a háttérbe, tehát például értem itt az önismereti nehézségeket, vagy az elégtelen önkontrollt, vagy olyan stressz kezelési technika az étkezés, amit, hogyha egy szakemberhez fordul ilyenkor a problémával küszködő személy, akkor meg lehet tanítani vele olyan új stresszkezelő technikákat, amelyek segítik abban, hogy az élet nehézségeit könnyebben tudja átvészelni. Tehát ez az egyik olyan, ami mostanában itt egyre többet foglalkozik a szakirodalom ezzel. A másik az anorexia, amit úgy gondolom, hogy a legtöbben hallanak róla. Az anorexia legtöbbször eleinte 13-14 éves lányoknál kezdődött, ma azonban egyre hamarabb, már ilyen 9-10 éves korban is diagnosztizálnak gyerekeknél. Eleinte csak lányoknál, most már egyre inkább megfigyelik, hogy fiúknál is előfordul. A kérdés, hogy miért hamarabb, azt gondolom egyébként, hogy mert a kamaszkor is hamarabb indul, és azért az anorexia a kamaszkornak egy jellegzetes étkezési zavara, tehát hogy akkor kezdődik.
A családtagok, vagy esetleg a hozzátartozók milyen tünetek alapján ismerhetik fel az anorexiát, vagy mi az, ami alapján már lehet gyanakodni, hogy esetleg azzal állunk szemben?
Az egyik legjellegzetesebb tünete a látványos fogyás, tehát, hogy nagyon nagy súlyvesztés van. Természetesen ez még nem jelenti rögtön azt, hogy anorexiáról beszélhetünk, hiszen lehet egy belgyógyászati háttere is annak, hogy nagyon sokat fogyott valaki, de mondjuk feltűnő lehet az, hogyha kerüli a közös étkezéseket a fiatal, vagy hogyha le is ül, nagyon turkálja a tányért, és inkább csak pár falatot, azt is inkább zöldséget, vagy olyat választ ki belőle. De egyébként az anorexia pont az az étkezési zavar, ami a leghamarabb felhívja a figyelmet a környezetére, hiszen nagyon látványos az a fajta súlyvesztés. Tünete még ezen kívül, hogy szárazzá, vékonnyá válik a bőr, vékonyabb, törezedezettebb lesz a köröm, vékonyabb lesz a haja, ezen kívül elmarad a menstruáció, ez már egy nagyon jellegzetes tünete annak, hogy itt komoly problémáról beszélünk.
Ha például szülő, vagy akár hozzátartozó a környezetében ezeket a tipikus tüneteket észleli, vagy látja, akkor mit tehet?
A legjellegzetesebb először, hogy ilyenkor nagyon megijednek a szülők, mikor ő saját maga bevallja, hogy itt valami komolyabb gond van a gyereknél. Eleinte az szokott lenni, hogy a szülők azt mondják, hogy majd leszokik róla, ez is csak egy rossz szokás, és egy idő után látják, hogy ez egyre rosszabb irányt vesz, tehát valamit tenni kell. Legfontosabb, hogy a kétségbeesését próbálja valahogy megnyugtatni. Hogyha erre arra van szüksége, hogy egy szakemberrel előtte beszéljen, mielőtt a gyerekével fog beszélni, akkor tegye meg, mert hogyha indulatból, kétségbeesésből fog kommunikálni vele, akkor biztos, hogy nem tud neki segíteni. Semmi szín alatt nem jó megoldás az, hogy ilyenkor leültetik és erőszakkal megetetik, vagy odaállítják a tükör elé, és mondják neki, hogy nézd meg, milyen szép és csinos vagy, hiszen az anorexia is egy testképzavar is. Ő nem látja magát csinosnak, sőt kövérnek fogja látni, akár 40 kilósan is. Tehát fontos, hogy először megnyugodjon a szülő, és utána próbáljon egy olyan bizalommal teli beszélgetést kezdeményezni a gyermekével, ahol érezheti a gyerek, hogy a segítő szándék benne nagyon fontos. Nagyon nehéz egyébként az anorexiásokkal segítség felé irányítani, hiszen nincsen semmilyen betegség tudatuk. Meg kell győzni őket arról, hogy szükségük van a segítségre, mert hogy nem jó úton haladnak, és hát utána mindenféleképpen keressenek föl egy szakember. Elmehetnek a házi orvosukhoz, pszichiáterhez, pszichológushoz. A lényeg, hogy valamilyen irányba induljanak el. Mindig, amikor felmerül egy étkezési zavar, akár az anorexia, amikor kóros soványság van, akkor először egy belgyógyászati vizsgálatot szoktak javasolni, hogy kiderítsük azt, hogy van-e bármi szervi háttere, amennyiben nincs, akkor a pszichés okokra gyanakszunk. Fontos kiemelni, hogy mind az anorexia, mind más étkezési zavarra csak pszichiáter adhat diagnózist, és utána a kezelése pedig egy nagyon komplex team munka, orvos, pszichiáter, pszichológus együttes feladata lesz.
De ez mindenképpen segítségért kell fordulni. Köszönöm szépen, Ildikó, akkor hallgassunk ismét pár percig zenét, és utána folytatni fogjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Gyulai Ildikó pszichológussal, és az evés zavarokról beszélgetünk. És ugye elkezdtük a felsorolását, és az anorexiáról beszéltünk. Mi a következő?
Másik nagyon jellemző étkezési zavar az a bulimia. Sokkal több bulimiást tartanak egyébként számon, mint amennyi anorexiást, mégis valahogy az anorexiára helyeződik nagyobb hangsúly. Ez nem is véletlen, hiszen az anorexia sokkal látványosabb tüneteket produkál. A bulimia ugyanúgy testképzavar, mint az anorexia, elégedetlen azzal, amit a tükörbe lát. Ami jellemző rájuk, hogy nagyfokú falási rohamok jelentkeznek, tehát nem úgy, mint az anorexiás, hogy kontrollálja a bevitt kalóriát, hanem nagy mennyiségű kalóriát eszik meg, ez általában ilyen éjszakai falási rohamok, amikor nem látja senki, utána pedig jelentkezik egy nagy bűntudat, lelkiismeret furdalás, és megpróbál ettől a bevitt kalóriától nagyon gyorsan megszabadulni. Ez lehet hánytatás, hashajtás, vízhajtás, extrém esetekben pedig beöntés.
Amikor bulimiáról beszélünk, akkor nem feltétlenül láthatjuk, hogy kóros soványságról lenne szó. A táplálkozás során nincs is súlyvesztés?
Így van. Nagyon jellemző a bulimiásokra, hogy legtöbbször nem kórosan soványok, egy normál testalkatúak, önmagukat látják egyébként nagyon kövérnek. Éppen ezért sokkal nehezebb észrevenni a környezetnek, hogyha valaki ezzel a problémával küzd, mint mondjuk az anorexiánál. Amire figyelhetnek ilyenkor a szülők, a bulimiásoknál általában jellemző, az étkezés során sok vizet fogyasztanak, és általában az étkezés közben már fölállnak, kimennek a mellékhelyiségbe. Ez már egy figyelmeztető jel lehet, hogy valamit nincs rendben. Sokáig rejtve marad ennek ellenére ez a betegség. Legtöbbször egyébként a bulimia nem is a kiskamaszkorban, hanem inkább a fiatal 20 éves lányoknak az étkezési zavara. Amikor kiderül, az legtöbbször a fogorvos, hiszen a fogzománc sérül, az első fogaknál ilyen elszürkült színeződés vesznek észre, vagy esetleg még amiből észrevehető a kézfejnél lévő ilyen kirepedések, hiszen a gyomorsav az, ami fölmarja a kézfejnek a bőrét, esetleg nyelőcső tágulat, fültől mirigy tágulat, vagy agykamra tágulat a legdurvább esetekben. Tehát ilyenkor kerülnek ők általában orvosi kezelés alá.
Az elmondott tünetek alapján mikortól számít ez már kórosnak?
Mint ahogy mondtam, nagyon nehéz észrevenni egyébként, hogy bulémiás van a környezetünkben. Általában egyébként diagnosztikusan, amikor hetente rendszerességgel, heti egy-két alkalommal hánytatja a hasmenést produkál, az már kórosnak számít. De még egyszer hangsúlyoznám, hogy legtöbbször valami egészségügyi problémával kerülnek ők orvoshoz. Ilyenkor viszont ők tényleg megijednek, és könnyebb talán az ő kezelésük, ha idáig már eljutnak.
Akkor esetleg ilyen lehet az is, hogyha valaki huzamosabb ideig szed emésztés elősegítő, vagy pedig hashajtó szereket?
Hát főleg a hashajtó szerek. Tehát itt ami hangsúly, hogy gyorsan akar megszabadulni a bevitt tápláléktól. Tehát aki rendszeresen mondjuk hashajtót szed, és azzal próbálja kontrollálni a testsúlyát, az már mindenféleképpen figyelmeztető jelnek számít.
Köszönöm szépen, Ildikó, következzék most újra egy kis zene, és utána folytatjuk majd a beszélgetésünket, mégpedig a fogyókúrák következményeiről.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Gyulai Ildikó pszichológussal az evés zavarokról. Az elején említetted például az anorexiánál is. Gyakran és sokszor helytelenül fogyókúráznak. Okozhatja ez esetleg ezeket az előbbiekben felsorolt betegségeket?
Így van, úgy gondolom, hogy a fogyókúrára időközönként szükség van, tehát a súlyunkat valamilyen szinten kontroll alatt tartani, ez az egészségünk miatt is nagyon fontos, de ész nélkül belevágni egy fogyókúrába nagyon veszélyes is lehet. Fontos, hogy ilyenkor kikérjük egy szakember segítségét. Rengeteg ötlet meg javaslat van, főleg a nők között, hogy melyik éppen a legdivatosabb fogyasztószer vagy fogyókúrás módszer, és ahogy te is mondtad, ezek sajnos elvezethetnek oda, hogy ebből egy étkezési zavar alakul ki. Például manapság nagyon divatos az a fogyókúra, hogy egész héten nem esznek, vagy nagyon kevés kalóriát fogyasztanak, és nagyon egészségesen esznek, aztán tartanak egy bűnöző napot, amikor mindent megesznek, amit egész héten kívántak, óriási kalóriamennyiséget visznek be, és ez lehet a bulémiának egyfajta előszakasza. Vagy például lehet egy lébőjt kúra, ami egy nagyon klassz dolog és egészséges is, de az, hogy ennyire tudja kontrollálni a táplálékbevitelt, elindíthat egy anorexiás folyamatot is egy fiatal lánynál mondjuk.
Mint ahogy említetted is, nem a fogyókúrával van a baj, és ugye legtöbbször azokat az információkat sokan az internetes oldalakon nézik. És még ezek a tartalmak is sokszor egészségesek, jól lehet őket alkalmazni. De mégis mi az, amire leginkább oda kell figyelni?
Így van, tehát, hogy nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy attól, hogy valaki foglalkozik az egészséges életmóddal, attól, hogy néha fogyókúrás cikkeket olvasgat, vagy akár egy-két fogyókúrába belekezd, ez még nem jelenti azt, hogy ő biztosan étkezési zavarral fog küzdeni. Vannak hajlamosító tényezők, mint hogy a legelején említettem, amik viszont felfokozhatják azt a folyamatot, hogy esetleg egy fogyókúra, egy bőjt behúzhatja őt egy étkezési zavarba.
Ezeknél az étkezési zavaroknál számít-e az, hogy kinek mik a családi szokásai otthon? Tehát én arra gondolok, hogy itt a szülők étkezési szokásai, tehát maga az egész családnak az, hogy ki hogyan étkezik, hogy ez befolyással lehet-e?
Inkább az, hogyha nagyon fontos a külső megjelenés egyébként is a családba. Tehát azért sok családot látunk, akinél a külsőségek, a hogy nézzünk ki, mennyit sportolunk, ez nagyon túl hangsúlyozódik. Ez lehet egy követendő minta, ami nem rossz, hogyha megfelelő mértékkel történik. Akkor van baj a kamasznál is, hogyha ezt elkezdi túlzásba vinni. Ezen kívül az étkezési szokások feltétlenül fontosak, és jó mintát is tudnak. Egy egészséges táplálkozás, vagy az, hogy az evés egy örömforrás, ahol leül együtt a család, és együtt étkeznek, ez egy nagyon jó dolog, és jó mintául szolgálhat. Szeretném itt hangsúlyozni az együtt étkezéseknek a fontosságát, Ugye többször megkérdezted, hogy honnét vehetjük észre, hogy problémája van a gyerekünknek. Nagyon sokszor hallom családoknál, hogy egész héten nem ülnek le egyszer se együtt az asztalhoz. Hétvégén is mondjuk anya megfőz, és mindenki akkor megy a hűtőhöz enni, amikor megéhezik. Így nagyon nehéz észrevenni azt, hogy mondjuk a gyerekünknek az étkezéssel problémái vannak. Ha naponta leülünk legalább egyszer enni, akkor az is gyorsan feltűnik, hogy nem eszik annyit, turkálja az étel, tehát a figyelmeztető jelek is hamarabb észlelhetők.
Az evészavaroknak a kezeléséről nyilván most nem erre kívántunk kitérni, de milyen lehetőségek vannak?
Nagyon fontos a kezelésnél először is, tehát, hogy a szülő felismerje, vagy a környezet, hogy itt valami baj van, segítséget kell kérni, ez a legfontosabb. Utána fontos, ahogy említettem, mindenféleképpen ki kell zárni azt, hogy van-e bármilyen belgyógyászati háttere annak, hogy mondjuk a gyerek nagyobb mennyiséget fogyott. Például lehet itt egy gluténérzékenység, ami miatt beindulhat egy nagyobb fogyás, és utána pedig mindenféleképpen szakember segítségét kell kérni. Nagyon komplex egyébként az étkezési zavaroknak a terápiája. Ahogy említettem, sokféle szakember vesz benne részt. Ettől nem megijedni kell, hanem örülni neki, hogy ennyi segítséget kaphatnak. Mindenféleképpen pszichiáter adja a diagnózist, és utána egy hosszú terápiás folyamat következik, amiben részt vesz az orvos, pszichiáter, és pszichológus is. Nagyon jól használható kezelési mód a családterápia, hiszen amint említettem, a gyerekeknek az anorexia is csak egy jelzés, egy tünet, és minden egy családon belül összefügg, tehát, hogy ilyenkor szokták hívni a szakemberek, hogy együtt dolgozzanak, és együtt segítsenek, és próbálják megoldani közösen a gyermek problémáját. Fontosnak tartom hangsúlyozni tehát azt, hogy egy bizalommal teli légkört, nem vádaskodni, nem erőszakoskodni a kamasz gyerekkel különösen, mert az nem lesz segítség, hanem próbálni segíteni rajta. Figyelni rá, ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy figyelni a kamasz gyereket, hogy mi az, ami megváltozott benne. Szorong-e többet mondjuk az iskolai helyzetektől, romlanak-e a tanulmányai, vagy egyre kevesebb társas kapcsolata van, nem jár el annyit már társaságba. Ezek mind figyelmeztető jelek lehetnek egyébként. És hát nagyon veszélyes az internet világa is, tehát néha nem árt így beszélgetni velük, hogy mit csinálnak a számítógépen, hiszen külön kis közösségek jönnek létre így az étkezés és zavarokkal küszködő fiatalok között, tinédzserek, akik tanácsokat adnak egymásnak, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, itt nem azt hangsúlyozzák, hogy ez egy betegség, hanem ez egy életforma, ami örömet okoz, akár az anorexia, akár a bulimia, és hogy jó, hogy ide közéjük tartozhatnak. Itt tippeket adnak, tanácsokat egymásnak, akár arra, hogy hogyan tudják megvezetni a szülőt, az orvost, és erősítik egymásban azt a hitet, hogy ők jó úton járnak. Tehát, hogyha néha beszélgetünk a gyerekkel, vagy hogy milyen oldalakat nézeget, akkor esetleg ez is kiderülhet, hogy ő már járt ilyen oldalon, és akkor egy szóba kerülhet ez, hogy az étkezésünket hogyan tudjuk kontrollálni. Szeretném hangsúlyozni tehát, hogy nem az a baj, ha valaki egészségesen táplálkozik, sőt nagyon jó, hogy egyre több olyan ötletet kapunk, étkezési tanácsot, akár az internetről, újságokról, és egyre több család él sportos, egészséges életet, hogy ez nagyon jó dolog, csak itt is fontos a mértékletesség, tehát hogy ne essünk át a ló másik oldalára, hogy túlzásokba visszük akár a sportot, akár az egészséges életmódot is.
Köszönöm szépen Gyula Ildikónak, sajnos ma a műsoridőnk lejárt. Én azt gondolom, hogy a szavaidat csak ismételni tudom, hogy fő a bizalom kiépítése és a megléte a családban, a családi életben. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Elköszönök a kedves rádióhallgatóktól is, megköszönöm a figyelmüket. A jövő héten újabb aktuális témával fog jelentkezni magazinunk. Németh Andrát hallották.